A járvány második hullámában a vírus terjedésének megfékezésére újabb szigorú intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett korlátozták a gyülekezést, a rendezvények szervezését. A rendelet szerint a vallási közösségek szertartásai az adott vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A kormány azt kérte, hogy az általános szabályokat vegyék figyelembe. A Magyarországi Református Egyház akárcsak tavasszal elébe ment a központi szabályozásnak, november 11-től ismét bevezették az online működést. A zsinat elnöksége azt kérte a gyülekezetektől, lelkipásztoroktól, egyháztagoktól, hogy szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó alkalmat. Ez vonatkozik az istentiszteletekre, áhítatokra, gyülekezeti hitoktatásra, bibliaórákra, jegyesoktatásra, konfirmáció előkészítésre, ifjúsági, presbiteri és nőszövetségi alkalmakra, konferenciákra, továbbképzésekre és minden egyéb csoportos közösségi tevékenységre. Csak az egyházban jelenleg még zajló tisztújítással kapcsolatos ülések jelenthetnek kivételt. A tiszántúli református egyház kerületben a járvány első hullámában nagyon jó példák voltak arra, hogy az internet segítségével, esetleg telefonon, írásban fent lehet tartani a lelki közösséget a gyülekezetekben. Most is erre van szükség, mondta rádiónknak Fekete Károly püspök, Olaj Ilona riporter.
Elérkezett a járvány megint egy olyan pontra, amikor reagálni kell, szigorú intézkedéseket hozott a kormány, és reagálnia kellett erre a Magyarországi Református Egyháznak, és most megint ott tartunk, hogy az úgymond normális működésen túl kell lépni, más utakat kell találni. November 11-től milyen szabályok léptek életbe?
Újra vissza kell térnünk az online térbe a istentiszteletek tartásával, illetve a különböző gyűléseket, összejöveteleket, bibliaóra formákat, ifjúsággal, gyerekekkel való foglalkozást, kismamaköröket, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat kérte az országos egyházunk elnöksége, hogy szüneteltessük, legalábbis személyes jelenlétben, és amit csak lehet, azt oldjuk meg másként, azokkal a csatornákkal, amelyek elektronikusan rendelkezésre állnak. Egy kivételt tettünk, hiszen nagy a tisztújítás folyamata és a presbitériumok választási munkája, illetve a választási bizottságoknak a hivatalos feladatát azt szeretnénk, hogyha el tudnák látni. Ezért ezekre a kis létszámú összejövetelekre kivételt fogalmazott meg ez az ajánlás. Azt gondolom, hogy olyan nehéz a helyzet, hogy itt a legeslegfontosabb és a kulcs szó az életvédelem. Az egyház nem veszélyeztetheti a egyháztagjainak az életét, még akkor sem, amikor az istentiszteletre várnánk őket nagy szeretettel. Azt gondolom, hogy erre az időszakra is érvényes az ószövetségi igéből, a Biblia elejéről, amikor elénkbe adta, Isten elébe adta az embernek az életet, és azt mondta, hogy válaszd az életet, akkor az első embertár hozott egy rossz döntést, mert elindult egy más úton. Most újra ilyen válaszúthoz érkezünk, és mi is azt mondjuk, egyházi vezetők, hogy válasszuk az életet, mert az Úristennek hosszú távon van szüksége az ő gyermekeire is, nem szabad, hogy idő előtt veszélyeztetéssel, meg gondolatlansággal egymást, ne az életre segítsük.
Ezek szerint a tisztítással kapcsolatos ülések, gyűléseken túl minden személyes kontaktussal járó alkalomra vonatkozik ez a kérés, hogy ezeket most egy időre függessze fel valamennyi gyülekezet?
Tulajdonképpen itt a tiszántúli egyházkerületben, de mondhatom, hogy a többi egyházkerületben is nagyon előre haladott állapotban van a választás. Nagyon sok presbitérium már szavazott, sőt eljuttatta a szavazatát a megfelelő bizottságokhoz, de még vannak néhányan, ahol nem szabad, hogy ellehetetlenítsük. A létszámkorlátoknál ugye 10 főt mondott ki a rendelet, hogy családi összejöveteleknél a 10 fő a maximum.
Magánrendezvényeknél?
Így van, más szabály vonatkozik a esküvőkre, és nagyon keményen 50 főben határozta meg a temetéseknél a létszám korlátot ez a rendelet. Mi úgy gondoltuk, hogy nagyon sok helyen a presbitériumok létszáma nem éri el a 10 főt, tehát ott nem sértünk törvényt. A legnagyobb választási bizottságokra az egyházunk törvénye 7 főt állapított meg, de általában 3 vagy 5 fő bizottságok vannak, azok is alatta vannak ennek a számnak. Ahol pedig magasabb létszámú a presbitérium, ott azt ajánljuk, hogy párhuzamos ülésen, vagy egy-egy helyiségben csak maximum 10 fő tartózkodjon, és a lelkipásztor, illetve a gondok, tehát az elnökség váltogassa a szobákat, helyiségeket, úgy még a nagyobb létszámú presbitériumok is meg tudják tartani az üléseiket, de ez nem tömeges jelenség, hiszen általában koncentrált létszámú presbitériumaink vannak. Ezt azért hoztuk ezt a szabályt, hogy november 28-áig adtuk a határidőt a szavazatok beérkezésére a kerületekhez, hogy ezt mindenki tudja tartani, aztán pedig természetesen életbe lép a keményebb intézkedés a presbitériumok választási munkájára is, mert hogyha eljön ez a határidő, akkor utána okafogyottá válik ez a kivételt jelentő mondata a rendelkezésnek. Azt gondolom, hogy a lelki támogatásnak az egyéb módjait most is meg kell találnunk, és az Isten lelkének találékonysága, a kreativitásra ösztönöző erő meg lesz hozzá, hogyha ezt igazán akarjuk. Az életvédelem fontosabb, mint a kötelességszerűen megtartott Isten tisztelet, mert ebben a helyzetben, ahol lassan elindul majd az adventi idő, arra kell kísérletet tennünk, hogy hát ha lehetne egy felszabadultabb karácsonyi ünnepünk. Nem tudjuk, hogy pár hét múlva hogyan fatnak majd a számok, milyen eredmények jönnek ki, de most nagyon nyomasztóan emelkednek, és hogyha meg tudnánk fogni ezt a tendenciát, akkor hát ha lenne egy olyan karácsonyi ünnepünk, ami már mondjuk a pünkösdi volt, hogy újra visszamehetünk a templomba. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ezt nem tudjuk, hogy hogy lesz, de a kísérletet, a próbálkozást, hogy most önfegyelmet gyakorlunk, visszaszorítjuk és próbáljuk fegyelmezetten betartani ezeket a szabályokat, azzal hát, ha megnyílik a lehetőség arra, hogy a szentestét, a karácsonyi ünnepet, újévestét és az új esztendőt úgy ünnepelhessük, ahogy szoktuk. Most biztos, hogy nem elég már a másfél-két méteres távolságtartás, hanem az egy lépkérben nagyobb létszám jelenléte az úgy tűnik, hogy nagyon veszélyes. Úgyhogy én azt a türelmet kérem minden szolgatársamtól, minden kedves egyháztagomtól, hogy keresse meg azokat a módokat, amelyek a kapcsolattartást lehetővé teszik, akár a telefonos, akár a írásbeli, akár az online térben, mert át kell vészelnünk ezt a helyzetet, és igazából magamnak is azt szoktam mondani, hogy most derül ki az, hogy mennyit ért az eddigi igehallgatásunk, mennyit ért tartalmilag az eddigi templomozásunk, hogy mit rakkároztunk el ezekre a nehezebb időkre. Így fog derülni, hogy csak ott voltunk fizikailag, testben, vagy pedig tényleg töltekeztünk úgy lelkiekben az eddig meghallgatott igehirdetésekből, az elmondott imádságokból, hogy jut erre a rőtös, nehéz, személyes kapcsolat nélküli időszakra, illetve el kell, hogy mélyüljön az a személyes Isten kapcsolat, amelyik most föl fog értékelődni, mert a személyesen kell odafordulnunk az Úristenhez, erőt kérni, meg segíteni, észrevenni, hogy nem a saját önzőségünk kell, hogy az áldozatai legyünk, hanem tekintettel kell lennünk egymásra. Hiszen nem tudjuk, hogy ez a vírus kiben lakozik, és úgy is lehetünk terjesztői, hogy nekünk nincsenek tüneteink, de hordozzuk és átadjuk. Úgyhogy ez a személyes felelősség kell, hogy kidomborodjon, és ezen szeretnénk segíteni a gyülekezeti tagjainknak ezzel a nagyon nehéz szívvel meghozott döntéssel és ajánlással, de most úgy tűnik, hogy ez a útunk.
Azt hiszem, hogy a fizikai közösségről a lelki közösségre tevődik át ismét a hangsúly, amit viszont másképp kell megélnünk, mint a megszokott módokon. Viszont, hogyha a járvány első hullámának volt valami pozitív hozadéka, akkor az az, hogy vannak jó gyakorlatok, jó utak, módok itt a tiszántúli református egyházkerületben is szép szemmel, amiken ez a lelki közösség megélhető. Ugye számos gyülekezet, számos lelkipásztor megtalálta ezeket a módszereket, akár az online ige hirdetéseket, akár a csendes perceket, akár más technikai módszereket, amikkel elérheti a gyülekezetet tagjait. Annak idején beszélgettünk erről, hogy az egyházkerület gyülekezeteiben tényleg jól működött ez az út is.
Igen, nagy örömmel néztem én is, meghallgattam, vagy figyeltem a bejegyzéseket is. Nagyon hálás vagyok minden kollégámnak, aki ezt megtalálta. Talán annyi a különbség, hogy azért ezt a laikusok nem is tudják, aki nem próbálta, az el sem hiszi, hogy milyen sok munkával jár egy-egy ilyen felvételnek az elkészítése, vagy mennyi odafigyelést igényel, hogy ott minden szó, minden mondat a helyén legyen, egy olyan írásban, amit az ember kiad a kezéből, és akár több családban, vagy kézről kézre adva olvassák és épülnek belőle. Ez egy egészen más dolog, mint amikor az ember szóban hosszú-hosszú perceket kapva kifejteti a gondolatait. Ez egy igen felelősségteljes munka, és ebben sem szabad megfáradnunk, nem szabad eltolnunk. Úgyhogy én kérem a kedves testvéreimet, hogy járuljanak hozzá most is azzal az odafigyeléssel és lelki mélységgel az üzenetek megfogalmazásához, ahogy eddig, és ne fáradjanak bele, mert nem tudjuk, hogy ez hány hétig fog tartani, úgyhogy minden erő összpontosítására szükség van ahhoz, hogy olyan lelki tartalmakat tudjunk közölni, amelyek nem az elfásultságból vagy a érdektelenségből
a rutinból,
rutinszerűen, igen, hanem azzal a lelki töltéssel, hogy lesz lesznek emberek, akik a saját híveink és örömmel veszik, és lesznek olyan emberek is, akik nem is gondolták volna, hogy mennyi sokat jelent majd nekik, és lehet, hogy adnak majd visszajelzést, lehet, hogy nem fognak tudni visszajelzést adni a mi szolgálatunkról, ami így folyik, de én csak biztatni szeretnék mindenkit, hogy megéri a befektetett energia, mert az Isten egy dinamikus szolgálatra hívott el bennünket, semmiképpen nem statikusra. Nem szabad, hogy megmerevedjünk ebben, hanem ahogy adventben sokan elindultak Krisztus felé, és hordozták az üzenetet, hogy jön a megtartó, jön az üdvözítő, jön a világ megváltója. Ezzel a serénységgel és intenzitással kell nekünk most is dolgoznunk, és az Úristen minden jó kezdeményezést, minden igyekezetet meg fog áldani. Sokszorosan meg fog áldani, mert ő is tudja, hogy miben vagyunk, és szorít nekünk, és szeretné adni ezeket a gondolatokat, meg a Szentlélek erejét, hogy fogadjuk, csak legyen nekünk fogadókészségünk. Fogadókészség az üzenet átadásra, és fogadókészség az üzenet befogadására. Úgyhogy az ige hirdetés sokféle módjában is van nekünk teendőnk, meg az ige hirdetés üzenetének a befogadása oldalán is, a hallgató oldalán is nagyon sok teendő van. Ez az éberség legyen ott bennünk, és akkor túl fogjuk élni ezt az időszakot, mert hogy most tényleg a túlélés a legfontosabb, és minden életben maradt testvérnek lehetőség lesz majd arra, hogy újra fölkeresse a szeretett templomát, az Isten megszentelt hajlékát. Ebben az igyekezetben sok-sok elődünk volt már, egy lelkész kollégámtól, aki jelenleg Erdélyben szolgál, kaptam egy e-mailt és megajándékozott egy olyan Luther idézettel, amit 1527-ben a Wittenbergben kitört pestis járvány alkalmával Johann Hessnek, egy kedves barátjának, testvérének írt. Ezt szívesen megosztom a rádió hallgatóival, amelyik így hangzik. Ezt mondja Luther: imádkozni fogok Istenhez, hogy kegyesen őrizzen meg és védjen meg minket. Magam pedig fertőtlenítek, segítek frissen tartani a levegőt, gyógyszert beadni, és azt magam is beszedem. Elkerülöm a helyeket és az embereket, amikor nem szükséges a jelenléten, nehogy engem fertőzön meg, vagy másokat is megfertőzön a hanyagságom, ami esetleg halálukhoz vezet. Ha Isten el akar vinni, tudja, hol talál meg. Addig is azt teszem, amit elvár tőlem, és nem leszek felelős a saját halálomért, vagy mások haláláért. De ha a szomszédomnak szüksége van rám, nem kerülöm, hanem bátran megyek hozzá. Az Istenfélő hit tehát nem tapintatlan, nem vakmerő, és nem is teszi próbára az Úristent. Azt gondolom, hogy ebben minden benne van a hozzáállás mércéjével kapcsolatban. Próbáljuk meg mi is a Luthertől meghallott tanácsokat befogadni és meg is tartani.
A református egyház szigorításáról Fekete Károlyt, a tiszántúli református egyház kerület püspökét hallották.